Úr Jézus Krisztus, a te beszédedben arra figyelmeztettél, hogy a világban járva minden gyermeket besározódik és beszennyeződik. És újra naponként szükségünk van arra, hogy közel engedjünk téged magunkhoz, és hogy megtisztíts bennünket újra és újra. Naponként szükségünk van arra, hogy hozzád menjünk, hogy hozzád térjünk, és megmosd újra és újra a lábunkat, még akkor is, hogyha tisztának mondasz bennünket. És Úrunk Istenünk, nem csupán arról van szó, hogy beszennyez bennünket a világ, hanem arról is szó van, hogy a lelkünk, a szívünk el tud változni mindenféle csábítástól, mindenféle kísértéstől. És ezért szükségünk van arra is, hogy újra és újra a lelkünket is éppé tedd, és újra helyreállítsd azt, ami elromlott. Köszönjük azt, hogy újra magad elé engedsz, és köszönjük azt, hogy a lelked, a Szentlélek erőnek, szeretetnek és józanságnak lelke. Így kérünk, hogy erősíts meg, így kérünk, hogy józaníts ki, és így kérünk, hogy vezess bennünket a szeretetnek útján. Jézus Krisztus, a te nevedbe kérjük ezt. Amen. Isten igéjét olvasom az apostolok cselekedeteinek a könyvéből. Az apostolok cselekedeteinek a könyvéből az 5. fejezetből, a 17. verstől kezdődően. De felkelvén a Filipp, és mindakik vele valának, azaz a szadduceusok felekezete, betelének irítséggel, és ráveték kezüket az apostolokra, és közönséges tömlőcbe tevék őket. Hanem az Úrnak angyala éjszaka mennyit áll tömlőc ajtaját, és kihozván őket mondta: menjetek el, és felállván hirdessétek a templomban a népnek, ez életnek minden beszédét. Azok pedig ezt hallván, bemennének jó reggel a templomba, és tanítának. Főpap pedig elmenvén és a vele lévők egybehívták a gyűlést és Izrael fiainak egész tanácsát, és küldjenek a tömlőcbe, hogy azokat előhozzák. Mikor azonban a poroszlók oda mentek, nem találták őket a tömlőcbe, visszatérve tehát megjelenték. Mondván, a tömlőcöt ugyan nagy erősen bezárva találtuk, és az őröket kívül az ajtó előtt állva, mikor azonban kinyitottuk, ott bent senki sem találánk. Amint pedig hallották a szavakat, a főpap és a templom felügyelője és a főpapok zavarban voltak, azok miatt mi lehet ez. Eljövén pedig valaki hírül adá nékik, mondván, íme ama férfiak, akiket a tömlőcbe vetettek, a templomban állanak és tanítják a népet. Akkor elmenvén a felügyelő, a poroszlókkal, előhozá őket erőszak nélkül, féltek ugyanis a néptől, hogy megkövezi őket. Előhozván pedig őket, állaták a tanács elé, és megkérdő őket a főpap, mondván: nem megparancsoltuk én néktek parancsolattal, hogy ne tanítsatok ebben a népben? És ímé betöltöttétek Jeruzsálemet tudományatokkal, és mi ránk akarjátok hárítani annak az embernek vérét? Felelvén pedig Péter és az apostolok mondának: Istennek kell inkább engedni, hogy nem az embereknek. Ami atyáinknak Istene feltámasztotta Jézust, akit ti fára függesztve megölétek. Ezt az Isten fejedelemmé és megtartóvá emelte jobbjával, hogy adjon az Izraelnek bűnbánatot és bűnöknek bocsánatát. És mi vagyunk néki bizonyságai ezen beszédek felől, és a Szentlélek is, kit Isten adott azoknak, akik néki engednek. Azok pedig ezeket halván fogukat csikorgatták, és arról tanácskozának, hogy megölik őket. Ismerős a történet, arról van szó, hogy az apostolok közvetlenül pünkösd után kiállnak a nép elé, és elkezdik Jézus Krisztust hirdetni. És alig vagyunk pár fejezettel annak utána, hogy a pünkösdi történetről olvasunk, már is azt olvassuk, hogy a papok, a nagy tanácsnak a tagjai elfogják az apostolokat, bezárják őket, és megfenyítik őket, hogy ne beszéljenek Jézusnak a nevében. És ez, amit felolvastam, ez a történet, ez már nem az első fenyíték, ez már a második figyelmeztetés. Az első figyelmeztetés úgy zajlott, hogy behívták őket, és igen erőteljesen rávették, megparancsolták nekik, hogy ne szóljanak Jézusnak a nevében. És az apostolok visszamennek, és ugyanúgy cselekszik azt, amivel Isten megbízta őket. Ennek aztán az lesz a következménye, hogy megint elfogják őket, tömlőcbe vetik őket, és akkor Isten angyala az, aki kivezeti őket a tömlőcből, anélkül, hogy tudnák a papok, hogy mi is történik. És akkor zavarba ejtő lesz az, hogy amikor mennek értük, hogy kihozzák őket, és hogy felettük ítélkezzenek, akkor nincs, aki felett ítélkezzenek. Mert az Isten kimentette az ő embereit. És amikor számon kérik rajtuk, hogy mint és hogy van ez, hogy ők mégis tanítanak Jézus Krisztus nevében, akkor ez a mondat hangzik el, Istennek kell inkább engedni, semhogy az embereknek. Arról van itt szó, hogy két akarat feszül egymással szembe. Erről mi is tudunk, mi is találkozunk ezzel. A hatalom akarata szembe feszül egy másik akarattal. Izrael népének vezetői, akik Istentől nyertek felhatalmazást a nép vezetésére, hatalommal bírván az akaratukat végre kívánják hajtatni, és mindenkitől engedelmességet várnak. Ők a nép vezetői, szükséges, hogy nekik engedelmeskedjenek. És ezzel szemben ott van egy másik akarat, jelen pillanatban a hatalom szempontjából nézve alattvalói akaratról van szó. Vannak némelyek, akik nem hajlandóak elfogadni a felsőbbség parancsát. Minden ember akarattal születik, és akarattal van szüntelen. Vannak rövid és vannak hosszú távú szándékai az embernek. Az egész életünk egy nagy tanulási folyamata pontosan ez. A tanulási folyamatunk jelentős része az, hogy valami módon megtanuljuk azt, hogy a magam akaratát mi módon kell célba juttatni, mi módon kell megvalósítani, és ugyanakkor pedig megtanulni azt is, hogy hogyan kell igazodni, mikor kell visszavonulni, és mikor kell éppenséggel nekem határozottabban fellépni, hogyha másik akarattal találkozom. Az egész életünknek ez egy nagy tanulási folyamata, hogy mikor fontosabb az, hogy a magam akarata valósuljon meg, és mikor fontosabb az, hogy másoknak engedjek. Gondoljuk el, hogy gyermekkortól kezdve van a kicsi apróság, és azt mondja, hogy akarom a vázát. Igen ám, de a váza az törni tud, és nem biztos, hogy ennek az akaratnak engedni kell. És meg kell tanulni a gyermeknek, hogy nem akarom, hanem szeretném, és mégsem kaphatod meg, mert nem jó úgy. És hogyha tovább menjünk a felnőtt életbe, és ez egy nagyon fontos dolog. Mi az, amit megtehetek, mi az, amit végrehajthatok, és hogyan? Hogyan kell úgy cselekednem, hogy abba közben mások, teszem azt, ne sérüljenek bele? Mert lehet úgy véghez vinni a magam dolgát, a magam akaratát, hogy mellettem mindenki átkozódik, és lehet úgy is, hogy én magam áldássá leszek, miközben mégiscsak azt cselekszem, amit cselekednem kell. Mert nem pusztán az a fontos, hogy célba jusson az akarat, hanem az a mód is, ahogyan célba jut. Istennek nem csak a cél a fontos, nem csak az a fontos, hogy valahogy eljussunk az üdvösségre, hogy valahogy eljussunk az örök életre, hogy megszerezzük azt a célt, hanem Istennek az út is ugyanolyan fontos. És nagyon sokan ismerik ezt a kifejezést, hogy a cél szentesíti az eszközt. Istennél nincs ilyen. A cél, az Isten célja nem szentesíti oly módon az eszközt, hogy akkor bármit felhasználhatok, annak érdekében, hogy én az Istennek a dolgát cselekedjem. Hanem Isten dolgait csak szent eszközökkel lehet véghez vinni. Isten akaratát csak szent eszközökkel lehet végrehinni. Ebből következik, hogy lopott pénzből nem lehet az Istent tisztelni. Tiszta sor. Hazugsággal nem lehet az Istent szolgálni. Azt mondja, ember haragja nem szolgálja Isten dicsőségét. Ne gondoljuk azt, hogy azért, mert nekem ez az utam, akkor én bármilyen eszközt igénybe vehetek. Az egyik nagy tanulsága volt az életemnek az, hogy amikor tudván tudtam, hogy a teológiára kell felvételiznem, és tudván tudtam, hogy a felvételire készülni kell, de időm nem volt, akkor azt gondoltam, elmegyek, szerzek egy orvosi igazolást, és akkor az orvosi igazolással már is szereztem időt is. És akkor azt mondta az Isten, hogy ő adja az időt, és nem nekem kell szerezni. Hogy ha ő ennyi idővel, ennyi tanulással, ennyi elvégzett munkával akar bevinni, akkor ennyivel fog bevinni. De nem kell nekem besegíteni az Istennek. Az akaratoknak párharca az élet, ahol belső döntések, meggyőződések, szándékok mozgatják a tetteket, és mindig győzni akar az akarat az egyik a másik felett. Mert az akaratnak az a természete, hogy meg akar valósulni. A döntés meg akar testesülni. A gondolat cselekedetet akar magára ölteni, és a titkos, rejtett, belsőben keletkezett szándék az érvényre akar jutni az életben. Ez a dolgok rendje. A láthatatlan láthatóvá akar válni. Élni akar, cselekedni akar az akarat, és az a helyzet, miután mindenkiben akarat van, ezért igaz ez rám is, és igaz mindenki másra is, a körülöttem élőkre is. Az egész életünk ebből áll, hogy akaratok mozgatják az embereket, és itt jönnek azok a pontok, amikor bizony akaratok egymásnak tudnak feszülni. Ezt nevezzük konfliktusnak. És ilyenkor az a kérdés vetődik fel, melyik akarat valósul meg, melyik az, amelyik felül fog kerekedni. Ami meghatározó ennél a kérdésnél, első renden az, hogy milyen viszony van a két akarat között. Mert az erősebb akarata, a felsőbbség akarata, a hatalmasabb akarata általában dominánsabb, és általában legyőzi a kisebbét. Nem kell nagyon magyarázni, hiszen mindannyian átéltük azt, ha van valaki nálunk erősebb, akkor bizony az ő akarata fog megvalósulni, akkor is, ha nincs igaza. Két akarat ütközik, és ebben a történetben is azt látjuk, hogy a hatalom számára, a hatalom akarata számára nem tetszik az apostolok cselekvése, viselkedése, az ő akaratuk. És ezért aztán tömlőcbe vetik őket. A hatalom úgy használja fel az erejét, hogy töri zúzza az ellenszegülő akaratot, mert eszközei a parancs, a fenyegetés, a fenyítés, a tömlőc, a megverés, és végül a likvidálás. Mindezeket, amiket elmondtam, ezek Péter és az apostolok életében megvalósuló dolgok, hiszen úgy kezdődik, hogy először megparancsolják nekik, hogy ne szóljanak Jézus nevében. Aztán jön a fenyegetés, jön a megfenyítés, jön a tömlőc, jön aztán a verés, és úgy végződött a felolvasott igerész, hogy elhatározzák, hogy itt az idő, meg kell őket ölni. Likvidálni kell, mert ez az akarat, ami nem bódol be a hatalomnak, azt likvidálni kell, és kész. Az akarat hatalmaskodása mindig öl, mindig károsít, és mindig bántalmaz. És ez a viszony, amiről eddig beszéltem, ez nyilvánvaló dolog, hogy ez a hatalom és az alávetett ember kapcsolatáról szólt. De a magunk életében, a hétköznapi életben is ugyanígy van, hogy amikor akaratok találkoznak egymással, akkor hogyha az akarathoz hatalom párosul, akkor a hatalom felhasználható oly módon, hogy a másik sérül benne. És azt mondja Péter ki, hogy Istennek kell inkább engedni, semhogy embernek. Mert egészen másként működik a hatalom világa és az akarat világa a hívők számára. Akik Istent ismerik, ott a hitnek isteni következményei vannak. És ebből következik, hogy a hitnek emberei a félhatalmat nagyon jól tudják, hogy Istennél kell keresni. Van fölöttem egy hatalom, van fölöttem az államhatalma, de ott van fölötte az Isten hatalma. És nála feljebb nincs más hatalom. És ezért úgy van, hogy az Istennek kell inkább engedni, sem hogy bárkinek. És azt mondja, hogy a főhatalom az Istené. Elgondolkodtam azon, hogy itt látunk pár apró emberkét, akik egyszerű emberek, nagyon egyszerű, hétköznapi emberek, és mégis olyan végtelen bátorsággal állnak ki, és olyan végtelen bátorsággal hirdetik Jézus Krisztusnak a nevét, annak ellenére, hogy immáron a kérdés az az életük. És mégis azt mondják, az Istennek kell inkább engedni. Hogy mi teszi őket ennyire bátorrá? És egyáltalán mi a bátorság? Bátorság azt jelenti, hogy kitart a csatában még akkor is, hogyha nagy erőkkel jön az ellenség. Bátornak lenni azt jelenti, hogy félelmes időkben is megállok. Sokkal nehezebb út a bátorság útja, mint a gyávaságé. A gyáva elfut, meghátrál, visszakozik. A gyáva feladja azt, amit gondolt eredetileg, mert azt mondja, nem ér annyit. A bátorságnál mindig kell, hogy párosuljon az is, hogy amiért ott állok, az az életemnél is drágább. És ezek a férfiak, ezek bátrak. Látványosan, mindenki előtt nyilvánvaló módon bátorsággal szólnak Jézus Krisztusról. Miért? Mert az életüknél is drágább az, amiről beszélnek. És mit jelent az, hogy az életüknél is drágább? Ez annyit takar, hogy ha le kellene erről mondanom, Jézus Krisztus nevéről, ha le kellene Jézus Krisztus közösségéről mondanom, ha Jézus Krisztus elmenne az életemből, akkor nincs értelme az életnek. Nélküle nem éri meg élni. Ezt mondják ki ezek az emberek, hogy hiába mondjátok azt, hogy ne szóljunk Jézus nevébe, hiába mondjátok, hogy hagyjuk ezt abba, akkor inkább az életünket adjuk oda, de ennél, enélkül élni nem érdemes. És azt mondja a Szentírás a Dániel könyvébe, hogy akik Istent ismerik, nagy tetteket hajtanak végre. Ami ebben segít, az a meggyőződés, hogy nem pusztán az van, hogy az élet enélkül értelmetlen, hanem az is mögötte van, hogy mennyi seregek sokasága van mellettem. Nem vagyok egyedül, hanem innen Jézus a fővezér, aki vezet engem, aki előttem járt, és mennyi seregek sokasága, és harci szekerek sokasága itt van, és együtt van velem a harcban. Többen vannak velünk, mint ő velük. Lehet, hogy láthatatlanul. Lehet, hogy nem mindenki előtt nyilvánvaló módon. De lám-lám, Isten elküldi az angyalát, és azt mondja, hozd ki őket a börtönből. Kiderül, hogy mennyi seregek állnak rendelkezésére az Istennek, és őket azok mellé rendeli, akik vele járnak. Azt mondja, megparancsolta angyalainak, hogy vigyázzanak a lábadra, hogy menj ne üsd a lábadat a kőbe. És azt is mondja, hogy lehet, hogy mellőled elesnek ezren, a jobbodról is tízezren, de téged nem érintenek, mert parancsol az angyalai felől. Azt mondja, hogy Istennek kell inkább engedni. És ez az inkább, ez visszatérő mozzanat a Szentírásban. Jelen van akkor, amikor az Isten rólunk beszél. Mit jelent a magam személyére nézve, amit Isten kijelent, az inkább? Azt mondja, hogy ki vagyok neki, az, akit inkább szeret. Inkább szeret, mint sem teszem azt a madarakat, inkább értékesebb vagyok számára, semmint mondjuk a mezővilióma. Ugye a gondviselése kapcsán mondja ezeket, hogy sokkal értékesebbek vagytok. Inkább értékesebbek vagytok, nem, de inkább többet értek ti, mint sem a madarak. Aztán ki vagyok én az Istennek? Az, akinek inkább örül. Mert inkább örül az Isten a megtérőnek, semmint a 99-nek, aki nem veszett el. Örül annak, hogyha én hozzátérek, ha én hozzájövök. És azoknak az embereknek, akiknek a szívében ez már kincsként elrejtőzhet, hogy engem inkább szeret az Isten. Jobban szeret. Jobban mindennél. Hogy kedves vagyok számára, hogy értékes vagyok számára. Azoknak az embereknek van egy inkább ismerete. És ez az inkább ismeret hangzik el így, hogy attól kell félni, aki a testet is és a lelket is megölheti, és gyehennára vetheti. Nem attól, aki csak a testet, hanem a főhatalom annál van, aki testestül, lelkestül bánik velem. És ezért van az, hogy Jézus Krisztus azt mondja, hogy szeresd az Urat, testestül, lelkestül, ahogy elsorolja. És azt mondja, hogy megváltott engem, testestül, lelkestül. És gondoskodik rólam, testestül, lelkestül. Mert ővé a főhatalom. És egészen, amint vagyok, úgy gondoskodik, és úgy tart a kezébe. És ezért van az, hogy így is kívánja, hogy szánjátok oda magatokat, testestül, lelkestül az Istennek. Hogy azt cselekedjétek, ami jó neki, testestül, lelkestül. Az Isten mindent megváltott, mindent kiváltott a bűnből, és kívánja is, hogy mi is mindent adjunk neki oda. Ő is mindent adott. Hiszen Jézus Krisztusban a mindenét adta, ennél többet. Mit adhat még? És azt mondja, hogy ha ezt odaadta, hogy adna mindent vele együtt, hogyha a legtöbbet ide adta. Mi a jellemző, hogy mikor száll szembe az ember a másik akarattal? Az a tapasztalat, hogy akkor szállunk szembe egy másik akarattal, hogyha érint bennünket. És meglepő módon, hogyha a mi köreinket, ha mi szándékunkat éppen hogy akadályozza. Egy másik akarattal akkor fogok szembeszállni, hogyha zavarja azt, amit én véghez akarok hajtani. De még kell ahhoz valami, hogy én szembe tudjak szállni egy akarattal. A legtöbb esetben azt tapasztaljuk, hogy akkor mozdul bennünk valami, hogyha a személyünkben érint minket. Nem pusztán az akaratunkban, hanem a személyünkben érint minket egy másik akarat. Gondoljuk el, hogy ha valami kárt szenved valaki, teszem azt becsapják. Nem, de abban a pillanatban mozdul valami az emberben. Hogyha valami kárt szenved. Hát gondoljuk végig, hány per van Magyarországon. Sok az igazságtalanság is. Sok a kárt szenvedés is. És ennek a másik oldala, hogy az emberben mozdul az akarat. Egy akarat engem elnyomott, károsított, és abban a pillanatban mozdul az ember, akkor megyek és elégtételt veszek. Vagy gondoljuk végig, hogy ha erősebb akarat van velünk szemben, és nem menekülhetünk előle, akkor abban a pillanatban az emberben feltámad a harag, a keserűség, a bosszúvágy, a lázadás, a lázítás. És mindig az jár vele, hogy megálltsak, erőt gyűjtök, és visszajövök. És akkor majd én leszek az, aki az akaratomat rád erőltetem. Gondoljuk el, a legegyszerűbb, a legklasszikusabb esetek azok, amikor szülő-gyermek kapcsolat, elhangzik a szó, És a válasz? Elmegyek, megcselekszem, de közben dúrogok magamba. Vagy éppen feleselek is. Elmegyek, megteszem, de közben ott van benne a harag. Vagy mindannyian ismerjük azt, hogy meg kell cselekedni valamit, vagy valakinek az akarata úgy lesz, ahogy ő akarta, de közben belül szépen megsértődünk. Megcsinálom én, de egy sértettségi hangulat, egy sértettségi állapot ereszkedik onnantól kezdve minden alkalommal kapcsolatunkra. Valahányszor találkozunk, mindig jelzem, hogy én meg vagyok sértődve, én meglettem sértve. Az erősebb akarattal mindig így szembesül az ember, hogy valami módon legszívesebben ellene állna. Hogyha ereje van hozzá, akkor ellene is áll. Hányszor van az, hogy ki van mondva kötelező? És erre mit mond az ember? Nincs kedvem, tehát nem megyek el. Ki van mondva kötelező? Nekem nincs időm, nekem nincs pénzem, tehát nem cselekszem meg azt, amit mondtak. Ezt hívjuk ugye lázadásnak. Akarat és akarat szemben áll egymással. És ha minden akaratunkban a csonkító akaratot megtorolnánk, kiiktatnánk, akkor nem lenne többé konfliktus. Magyarán szólva az ember arra törekszik, hogy minél erősebb legyen önnön akarata. Hogy minél erősebb és hatalmasabb legyen ő maga, és minél gyakrabban az legyen a vége a dolgoknak, hogy az ő akarata valósult meg. És addig törekszik erre az ember, szerezve minden eszközt ehhez, hogy ez megtörténhessen, amíg igazából azt kell kimondani, hogy nem másra törekszik az ember, mint arra, hogy ne legyen immáron olyan akarat, amit nem tud legyőzni, amit nem tud legyűrni. És azt kell mondanunk, hogy Izrael vezetői ebben gyakorolták magukat, hiszen mindenki engedelmeskedett nekik. Olyan hatalmat kaptak, hogy minden akarat, akik alattuk voltak, akik alávetettek voltak, alattvalóik voltak, minden akarat nekik engedett. És egy pillanatra álljunk meg, csak beszúrásképpen. Mit jelent az, hogy kicsoda Isten? Isten az a személy, aki amit akar, mind megcselekszi. És amit nem akar, azt nem kell, hogy megcselekedje. Még egyszer, tehát Isten az a személy, aki amit akar, mind megcselekszi, és amit nem akar, azt nem cselekszi meg. Tehát senki sem kényszerítheti őt, hogy valami olyat cselekedjen, amit nem akar, és amit akar, hogy megcselekedjen, abban senki sem foghatja le a kezét, hogy mit csinálsz. Isten ez a valaki. És amikor az ember a maga akaratának végrehajtásában arra törekszik, hogy minél hatalmasabb legyen és minél erősebb legyen, semmi másra nem törekszik, mint hogy Istennek a szerepét betölthesse. És ekkor hangzik el ezen a ponton, ezen az istenkedő ponton hangzik el ez a mondat Péter szájából, hogy vigyázzatok, mert Istennek kell inkább engedni, semhogy az embereknek. És gondoljátok végig, Isten előtt, az ő színe előtt, hogy mi a kedvesebb? Az, hogy nektek engedünk, vagy pedig az, hogy az Istennek? És van egy furcsa inkább, amit még elmond az ige a hitben járóknak. Nagyon furcsa, mert az már a jézusi világhoz tartozik, a lélek igazságaihoz. Azt mondja, hogy inkább szenvedjétek el egymástól a bántalmazást, semmint hogy törvénykezni mentek. Aztán azt mondja, hogy nem felfúvalkodni kellene, hanem inkább megszomorodni, hogyha bűnben értek utol benneteket. Aztán mondja azt, hogy inkább dicsekszem a gyengeségeimmel, azért, hogy Krisztusnak ereje nyilvánvalóvá legyen az én életemben. És mond még ilyet is, hogy kívánom azt, hogy inkább profétáljatok, mert a profétálás építésre, intésre és vigasztalásra van. Ez az isteni, a jézusi szférának az inkábjai. Az egyik az, hogy különös lehetősége van Isten gyermekeinek. Még egyszer mondom, különös lehetősége. Az a lehetőség, hogy elszenvedni a másiktól való sértést, bántást, megaláztatást, úgy, ahogy Jézus tette. Még egyszer, lehetőség. Lehetőség. Lehetőség csendesen, mint ahogy Jézus. Lehetőségem az, hogy amikor megbántanak, akkor meghalljam Jézusnak a hangját, hogy szolgálnál nekem. Amikor megaláznak, amikor szolgálatra kényszerítenek, akkor meghallom Jézus hangját, hogy nekem megcsinálod-e. Amikor az ember hőzüngene belül és lázongana, hogy mit képzel magáról, akkor csendesen meghallani a hangot, amit Jézus mond. De ugye nekem megteszed. Aztán lehetőség az Isten gyermekeinek, hogy megcselekedjék azt, amit Jézus vár tőlük, egyetlen egy módon, egyetlen egy okkal, hogyha van fontosabb, mint én magam. Azt mondjuk az előbb, hogy az ember igazán akkor mozdul, hogyha más akarat érinti, hogyha sérti önön személyében és akaratában. És azt mondja Jézus, kész vagy-e elszenvedni a sértést, a bántást, és kész vagy-e azt mondani, hogy van fontosabb, mint önön akaratod és önön személyed. Csak azt tudja megtenni, akinek van fontosabb. És akkor mi az oka annak, hogy annyi lázongás, hogy annyi bosszúvágy, hogy annyi harag, hogy annyi ellenkezés van az életünkben? Mert nem látunk túl önön személyünkön, hogy van fontosabb. Azt mondja Péter, Istennek kell inkább engedni, még az életemet is odaadom. Könnyű azt kimondani, hogy az életünket is. Könnyű. Jézus nem azt kívánja, hogy az életünket is áldozzuk fel. Nem azt akarja, hogy mind kivesszenek a keresztények, mert mindenki feláldozta az életét. Hanem azt akarja, hogy éljünk vele. Hogy a kicsi, apró áldozatainkat készek vagyunk-e meghozni. Hogy amikor megsértenek, akkor elhordozni a sértést, és nem bosszút állni szóval vagy éreztetéssel, hanem elhordozni annak fájdalmát. Miért? Mert fontosabb az, hogy Jézusnak az ereje nyilvánvalóvá váljék az életembe. Azt mondja, hogy azonban van egy pont, ahol nem szabad engedni egy másik akaratnak, egy felsőbb akaratnak. És ez a pont, amikor Isten dicsősége vagy méltósága sérülne. Isten akarata az, hogy Jézus Krisztus neve mindenütt hirdettessék. És itt meg akarják ezt tiltani. El akarják tiltani őket attól, hogy Jézus Krisztus nevét hirdessék. És ez az a pont, amire azt mondja az Isten, hogy tilos engedni nekik. Itt nem a magam ügyéről van szó. Nem a magam személyéről van szó. A magam személyére nézve minden sértést, bántást van lehetőségem elszenvedni. De amikor Jézus ügyéről, Jézus nevéről, az ő tiszteletéről van szó, a megbecsüléséről van szó, akkor ez az a pont, ahol nem szabad engedni a másik akaratnak. Ahol ki kell állni, még akkor is, ha megvetnek, még akkor is, hogyha meggyűlölnek. Még leginkább attól félünk, hogy jaj, mit mondanak az emberek akkor? Van-e annyira értékes Jézus Krisztusnak a személye a szívünkbe? Szent-e nekünk Jézusnak a neve a szívünkbe? Annyira, hogy kész vagyok akár rászólni a mellettem lévőre. Kész vagyok lépni ebben az ügyben, mert fontos, fontosabb, mint a személyem. Azt látjuk az Ószövetségben, hogy Dániel barátait rá akarják arra venni, hogy mi az Istent imádják. És azt mondják, még hogyha meg kell is halnunk, akkor is van nekünk Istenünk, akit tiszteljünk. És ha nem ment ki, akkor sem tisztelünk mást Istent. Mert inkább őt sem, mint mást. És van még egy jelenet az Ószövetségben, amikor az történik, hogy egy inkább elhunzik, amikor kimondja az Isten a maga akaratát és parancsát, és ott van Saul, az első király, aki nem engedelmeskedik ennek. És jön Sámuel, és megkérdezi tőle, hogy vajon Istennek kedvesebb-e a véres áldozat, mint az Úr szava iránt való engedelmesség. És elmondja, jobb az engedelmesség, mint az áldozat. És jobb a szófogadás, mint a kosok kövérje. Jobb, inkább az engedelmesség, inkább a szófogadás az Istennek, mint bármi másfajta áldozat, amit én találok ki. És mindaz, amiről szó volt, az egy ponton válik el, azon a ponton, hogy az ember testi vagy lelki. Az a két ige, amit elmondtam, hogy elszenvedni a bántalmazást, illetve inkább megszomorodni, mint felfúvalkodni, ez a korintusi levélben van. A korintusi gyülekezet tagjai nem hitetlenek voltak, hanem hívők voltak. Csak az volt a bajuk, hogy még mindig testiek. Ezért volt közöttük mindenféle viszálykodás. És a kérdés csak ez, és mindig ezen válik el, hogy testi vagyok, vagy lelki. Lehet hinni Jézus Krisztusban, de mindig ezen válik el, hogy engedelmeskedem-e neki, vagy sem, hogy testi vagyok, vagy lelki. Mert a testi ember mindig önmagával van tele, nem is lehet mással tele. A lelki ember viszont valaki mással van tele, akit úgy hívnak, hogy Jézus Krisztus. Ez mindig harc, és könnyű úgy megállni a hétköznapokban, hogy telve vagyok Jézus Krisztussal, könnyű úgy világosságra hozni, hogy mi történik, hogy a csendességemben betöltekeztem Jézus Krisztussal, és ugyanakkor mégis azt tapasztaljuk, hogy valahol az embernek mindig meg kell harcolnia. Meg kell harcolni először önmagamban, önmagammal, és aztán pedig meg kell harcolnom nyilvánvaló módon mások előtt, kint a terepen. Mindig kettős a harc, magammal is, és másokkal is, mások előtt is meg kell harcolnom, hogy Jézus Krisztus fontosabb legyen, mint én magam. És azt mondja, hogy abban engedni, ami nekem kedves, mindig megvan a lehetőség. Ami nekem szeretett, ami nekem fontos, abban mindig engedhetek. De egy dologban ne engedjek, ami neki kedves, abból sose. És még egy mondat. Amikor sérül az ember, mindannyian jól ismerjük ezt, akkor soha ne feledjük, csak az sérül bennem, amit az Isten is metszene. Isten azért enged olyan dolgokat, amelyek ezen engem megaláznak, amelyek engem sértenek, mert azok a pontok, ahol ő maga metszeni akar. Ahol alázatra akar tanítani. Azt kimondani, hogy ha valaki megbántott, ha valaki megsértett, Istennek azt kimondani, hogy igen, Uram, jól látod, hogy hol van szükségem intésre és fedésre. Jól látod, hogy ezen a ponton kell metszegetni, hogy gyümölcsöt teremjek. És milyen nagy csoda, olyan nagy mondat ez, amit Pál elmondhat, hogy azt mondja, hogy inkább ezen a ponton dicsekszem a gyengeségeimmel. Miért? Mert amikor gyenge vagyok, amikor megbántott vagyok, amikor sértett vagyok, ez az a pont, amikor rájövök arra, hogy rászorulok Jézus Krisztus erejére. És azt mondja, hogy azért dicsekszem a gyengeségeimmel, hogy nyilvánvalóvá váljék Jézus Krisztus eleje én bennem. Olyan nagy dolog, nem tudom, a testvérek átélték-e már, bizonyára így van, hogy valami bántódás esett az életükbe, és oda tudtak menni Jézus Krisztushoz, és azt elmondani, hogy köszönöm Uram, hogy tőled van. Akkora feszültség van az emberben, belül rág a gyötrelem. És közben hálát adni azért, ami történt. És akkor jön a gyógyulás. És akkor árad az Istennek a lelke, amikor kész vagyok azt mondani, hogy nem baj, ha sérültem, de mégis úgy történjen, ahogy te akarod. És a lelki embernek az inkábbja, a sajátja az az, hogy inkább sok mindent odaad, sok mindent felad, sok mindenről lemond, csak az építés, a vigasztalás és a szeretet legyen az, ami uralkodik. A lemondásunknak mindig ez az értelme, ami értelmet ad, hogy a bűn, illetve a magam akarata, az előfordulhat, hogy más sért és bánt, és pusztít, mint ahogy a hatalom akarata is ezt cselekszi. De hogyha kész vagyok átadni az akaratomat, és azt akarni, amit az Isten akar, akkor meglepően átfordul minden, és akkor az építés, a vigasztalás és a szeretet lesz az, ami fontos lesz. És ezért már érdemes sok mindenről lemondani. A végére két kérdést fogalmaztam meg. Az egyik az az, hogy mi az a terület, ahol még nem valósult meg az életünkbe, hogy inkább Istennek engedünk. Mi az a terület, ahol félelemből cselekszünk, ahol embertől tartva cselekszünk, ahol gyávaságból cselekszünk, ahol megfutamodunk. Van-e ilyen terület az életünknek, ami még nincs ott az inkább alatt, hogy inkább Istennek kell engedni? A másik kérdés pedig ez, hogy készek vagyunk-e arra, hogy ne önmagunkkal legyünk tele, hanem lemondjunk erről, és lelki emberként Jézus Krisztusnak szolgáljunk. Készek vagyunk-e arra, hogy elhordozzuk és elszenvedjük a körülöttünk lévőknek a bántásait azért, hogy nyilvánvalóvá lehessen mások számára, hogy kicsoda Jézus Krisztus. Úr Jézus Krisztus, köszönjük azt neked, hogy sokkal-sokkal többet terveztél velünk, és sokkal mélyebbre akarsz bennünket vonni az elvaló közösségbe. Köszönjük azt, hogy nem csak a javaidat és nem csak az ajándékaidat akarod velünk megosztani, hanem meg akarod osztani az életutadat is. Köszönjük azt, hogy olyan nehéz ezt kimondani, de mégis így van, hogy a szenvedéseidbe is részeltetni akarsz bennünket. Úrunk, kérjünk azért, hogy el ne veszítsük a józanság lelkét mindezek közepette. Könyörgünk azért, hogy te erősíts meg, és te töltsd be ekkor bennünket, és kérünk azért, hogy el ne hagyj bennünket ezekben a percekben, hanem józaníts ki. Könyörgünk azért, hogy menj meg attól, hogy testi módon válaszoljunk, ahogyan különben válaszolnánk. Könyörgünk meg, hogy a te erőddel járjunk, és a te szent lelkeddel. És Urunk, hadd vegyük ezt méltóztatásnak és felhatalmazásnak, hogy mi is szenvedhetünk élettel. Kérünk azért, hogy kísérj tovább, és légy velünk, Jézus Krisztus. Amen.
Amen.